Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm Önöket, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja. A mikrofonnál Imre Lőrinc. A mai műsor első felében sportpszichológiai témákat fogunk említeni. Általánosságban is például a szurkolói lélektanról fogunk beszélgetni, de konkretizáltabban a párizsi olimpia eseményeivel is foglalkozunk majd. Példának okáért egy kicsit arról a jelenségről is szó lesz, ami az algériaiak, hát sokat vitatott boxoló nőjét övezte, Iman Halifről van szó egészen pontosan, aki az ökölvívó világbajnokságon megbukott a nemi teszten az Y-kromoszómája miatt, azonban az olimpián elindulhatott, például Hámori Luca ellen is meccselt, és végül olimpiai bajnoki címet szerzett. Szóval erről az egész jelenségről az őt övező közösségi médiás, hát gyakorlatilag gyűlölet cunamiról is szó lesz, de még sok más kérdésről, ami sportpszichológia. Tartsanak velünk vendégünk, Zrubesz Zsófia, sportpszichológus, a műsor első felében.
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
Na hát ugye szurkolói lélektan az eléggé megfejthetetlen, ugye hogyha tényleg sporteseményeket figyelünk, akkor te, ha jól tudom, tanultál külföldön is sokat, úgyhogy lehet, hogy tudsz külföldi példákat vagy mintákat is említeni, de szerinted a magyarokra hatványozottan igaz az, hogyha egy sportolónk sikeres, akkor az egekig magasztaljuk, hogyha pedig sikertelen, hogyha nem éri el az általa kívánt eredményt, akkor meg akár a földbe is tudjuk döngölni?
Én azért ezt erős túlzásnak mondanám, hogy ez hatványozat. Nyilván van egy mentalitásunk, amihez ez passzol, és amire ez igaz, de alapvetően azért ugyanezeket a tényezőket, meg ugyanezeket a jelenségeket külföldön is meg tudjuk találni.
Erről fogunk beszélgetni mélyebben is, viszont ugye nyilván az aktualitásunk, hogy nemrég ért véget a párizsi olimpia, összesen 19 érmet gyűjtöttünk. Az alapvetés, hogy az élsportolók egyre nagyobb tudományos háttérbázissal kell, hogy készüljenek. Gyakorlatilag egy olimpiai sportoló esetében az alapvetés, hogy sportpszichológussal is együtt dolgozik?
Én azt mondom, hogy az utóbbi évtizedben, vagy az utóbbi években már főleg ez egy teljesen elfogadott, és már azt mondom, hogy szükséges tényező, hogy valaki ezért ne csak fizikálisan, hanem mentálisan is felkészüljön egy olyan eseményre, amire valószínűleg már kiskora óta készül.
Kicsit, hogyha be tudsz minket avatni a kulisszák mögé, akkor te milyen olimpiai sportolókkal dolgoztál, vagy dolgozol együtt egyébként?
Én az idei olimpián a magyar női vízilabda válogatottal dolgoztam együtt, akikre nagyon büszke vagyok a teljesítményük és a csapategység miatt, amit sikerült létrehozniuk. Ezen kívül különböző sportágokban dolgozom még, de ott még jelenleg az olimpia, az nincsen téren.
És mi a tapasztalatod? A sportolók abszolút érzik annak a szükségességét, hogy nem tudom, heti, havi rendszerességgel, vagy hogy milyen sűrűn szoktatok konzultálni, de hogy el kell menniük, és kicsit ki kell önteniük akár a lelküket, vagy beszélniük akár a motivációs gondjaikról, stb.
Igen, szerintem azért pár évvel ezelőtt nagyon jót tett a pszichológiának is, hogy néhány nagyobb nevű sportoló megemlítette, hogy ő ezzel már külön foglalkozik, és külön pszichológussal, sportpszichológussal készül, akár a világversenyekre, akár olimpiára, és ennek köszönhetően szerintem most már egyre inkább a köztudatban benne van, és a sportolók is elfogadják, és nyitottak arra, hogy különböző szakemberekkel, köztük pszichológusokkal is dolgozzanak itt a felkészülés során.
Még egy általánosabb kérdésem lenne, hogy egyébként egy sportpszichológus elsősorban a véleményed szerint miben különbözik egy úgymond általános pszichológustól? Nem is tudom, hogy létezik egy ilyen fogalom, de ahova tényleg az átlag emberek is eljárulnak.
Igen, szerintem nagyon fontos azt megemlíteni, hogy a sportpszichológiával, vagy a sportpszichológiában ugyanúgy foglalkozunk azért a hétköznapi dolgokkal, tehát hogy a sportolók nem szuperhősök, ahogy néha mi azért tekintünk rájuk, tehát ugyanolyan hétköznapi problémákkal küzdenek néhány esetben, és emellett pedig azért igenis arra a teljesítményfokozásra, vagy a pontos időzítésére készülünk még inkább a versenyeknél.
És egy foglalkozás, vagy egy konzultáció, mondjuk a női vízilabda válogatott tagjaival, az inkább csoportosan zajlik, vagy egyesével?
Itt azért sok mindent nem tudok elárulni. Uh-huh. Alapvetően azt mondanám, hogy csapatsportoknál és egyéni sportoknál is máshogyan készülünk egy-egy versenyre.
És mi szokott lenni a meglátásod szerint az a probléma kör, amit leginkább felszoktak vetni a sportolók? Ugye itt nagyon sok minden felmerül, hát én említettem a motivációs gondokat, talán itt is a kiégés ugyanúgy jelentkezhet. Hát, és akkor van egy óriási kimeríthetetlen témánk, amivel bele fogunk menni, és amivel talán vitatkozni is fogunk egy kicsit, ez a közösségi média hatása a sportolókra.
Igen, ezek teljesen most már általános témáknak számítanak. Nyilván a forma időzítése, mentális készségeknek a megtanulása, amiket ők majd tudnak használni a versenyeken, illetve akár egy önbizalmi téma is feljön, meg hát nyilván a hétköznapi életükből származó. Én amúgy nem feltétlen mondanám azt, hogy gondolk, hanem olyan témák, amikről azért szeretnének beszélgetni.
Itt a Párizsi Olimpia pusztán szakmai szempontból neked mennyire volt egyébként érdekes, vagy mennyire láttál akár új jelenségeket?
Szerintem nagyon új jelenséget nem láttam. Nyilván Tokióhoz képest, ugye, amit itt már említettünk, hogy a szurkolói része nagyon megváltozott, hiszen ott nem voltak Igen. szurkolók, itt pedig már voltak. Erre is azért kellett szerintem készülni, bár lehet, hogy jobban kellett arra készülni még 2021-ben, hogy nem lesznek ott a szurkolók. Nyilván volt egy-kettő érdekesség, akár média szempontjából, akár pszichológiának a nézőpontjait nézve, de igen, voltak újdonságok egy-kettő dologban, de alapvetően azért szerintem annyit nem tud változni maga a sport, meg ezek a versenyek, hogy itt külön megemlíteném őket.
Na igen, szurkolói jelenlét, az hogyan hat a sportolókra? Gondolom, te is sportoltál, vagy mit sportoltál egyébként, bocsánat?
Elritmikus gimnasztikáztam, és röplabdáztam még egy kis levezetőnek ott a végén.
És szerintem azért mindenkit egy kicsit, bármilyen szintről is beszélünk, másként érint az, hogyha ott vannak a szurkolók, és mondjuk idegenben játszol, akkor inkább ellened szurkolnak, hogyha hazai pályán, akkor pedig érted, vagy a te sikeredért. Ez teljesen sportoló függő, nem? Hogy kit doppingol, kit kevésbé, vagy arra mit szoktak egyébként elmondani a sportok, vagy mi a meglátásod?
Igen, ez nagyon változó. Vannak akiket, én azt mondom, hogy általánosságba véve, és ezért a kutatások is ezt mutatják meg, az én személyes tapasztalatom is az, hogy alapvetően azért a sportolókat motiválja, hogyha a szurkolók ott vannak. Szerintem több nyilatkozatban is elhangzott ez, hogy lehetett hallani, és hogy mondjuk az utolsó 200 méteren, amikor még a szurkolókat hallod, az
ez nem kötelező körök a nyilatkozatok során?
Nem, tehát hogy ezeket meg szokták külön is említeni azért a sportolók, hogy elképesztően jó érzés. Beszélgettem is most azért külön belük ebben a témában, hogy ki az, aki egyáltalán hallja ezt. Tehát vannak olyan sportolók, ugye, akik amikor lemennek versenyezni, egyáltalán nem hallják azt, hogy ott van a közön, és vannak olyanok, akiket ez motivál, és ahogy te is mondtad, vannak olyanok, vagy lesznek olyanok, akiket pedig ez hátráltatni fog. Itt nyilván azért a sport, meg a sportági adottságokat is figyelembe kell venni, tehát lehet, hogy mondjuk a golfozók nem feltétlen örülnek annak, hogyha ott egy-egy ütés közben hangosan tapsviharra...
Hát vagy a vívók, ők mindig kiemelték, hogy nagy volt a hangzavar, és sokszor nem lehetett elindítani az asszót emiatt.
Igen, ott azért nagyon sokat változott szerintem az utóbbi években a szurkolásnak is a kultúrája, hiszen régen azért az volt jellemzőbb, hogy csendesebben, egy-egy pont után azért nyilván mindenki örült, meg szurkolt, de most, ahogy lehetett látni itt a Párizsi Olimpián, azt azért ki kell emelnem, hogy a franciák amúgy is jelentősen ezen a téren ott vannak a szeren, és nagyon jó szurkolók szoktak lenni, tehát elképesztő hangulatot tudnak csinálni. Nyilván ez néha már azért át tud esni a ló túloldalára, és nem feltétlen előnyös a sportolók számára, hiszen azért itt a koncentrációt is figyelembe kell venni, hogy oda kell tudni koncentrálni, és lehet, hogy egy-egy hangzavar, bármennyire is felkészült a sportoló, de mégis egy olimpiáról beszélünk, ahol nagy a nyomás, nagy a teher, ki tudja zökkenteni őket.
Hát igen, meg ugye utaltál rá, hogy van, aki egyáltalán nem is hallja a szurkolókat, és Kós Hubert mondta azt, ha jól emlékszem, hogy nem nézett rá az öt karikára, mert hogy az olyan lélektani nyomást helyezett volna rá, ami visszavetheti a teljesítményét. Szóval amúgy alapesetben egy sportolónak az javasolt, hogy éppen a koncentráció fenntartása érdekében próbálja minél inkább kizárni egy kicsit a külső körülményeket, nem vagy valamennyire azért átengedheti magát ennek a szurkolói ovációnak, vagy itt vannak-e főszabályok igazából?
Szerintem nagyon szabályok nincsenek, nyilván ezért a foglalkozások során én azt mondom, hogy egyénileg kell a sportolókkal foglalkozni, tehát meg kell nézni, hogy kinek milyen alapvető készségei vannak, meg képességei a témában, és mi az, ami neki előnyös vagy hátrányos, de nyilván vannak olyan környezeti tényezők, meg külső tényezők, amiket szoktunk gyakorolni különböző nyilván technikákkal már itt, hogy ne befolyásolják őket már egy-egy versenyen.
Az jutott most hirtelen eszembe, én kézilabdáztam, és nekem az a kedvenc sportágam, amikor ugye a hazai rendezésű Európa-bajnokság volt, akkor kiestünk a csoportba, ugye a férfi válogatott, és ott az újságírói körökben, meg nem tudom, talán szurkolói körökben is elhatalmasodott az a vélekedés, hogy hát ugye a hazai pálya biztosan agyonnyomta a sportolókat. Amúgy most nyilván elvonatkoztatva ettől, ez csak az apropó volt, amiatt felhoztam a témát. Ilyen létezik, vagy ilyen van azért? Ezek a profi sportolók is megremeghetnek, hogyha egy egész aréna nekik szurkol igazából? Erre fel kell készülni külön.
Igen, erre külön is készülni kell, főleg, hogyha hazai rendezésű sporteseményről van szó, főleg, hogyha egy Európa-bajnokságot itt, ahogy említetted. Alapvetően én azt szoktam mondani, hogy szoktunk egy kicsit, vagy hát itt egy picit félre szoktunk csúszni szerintem a témában, mert igen, amúgy alapvetően amúgy pozitív hatással van a sportolókra a hazai rendezésű sportesemény, de ennek amúgy a mögöttes pszichológiája az nem feltétlen a sportolókra igaz, hanem annál inkább amúgy a játékvezetőkre. Tehát a hazai szurkolók, akik ott vannak, ők nem is a sportolókra, hanem annál inkább amúgy a játékvezetőkre tesznek nyomást, és olyan sportoknál, főleg azért a kézilabdánál is, ahol azért ítéleteket hoznak meg, azért jellemzőbb az, hogy a hazai csapatnak adnak kedvezőbb ítéleteket, illetve nyilván az ellenfélre van inkább negatív hatással az, hogy a szurkolók, vagy az, hogy egy kicsit ellenük is szurkolnak, amit én nem feltétlen szoktam azért pozitív reakcióval, vagy pozitívan értékelni, de azáltal is, hogy nem nekik szurkolnak.
Na igen, és hogyha saját nem túl bőséges sportkarrieremre gondolok, akkor mondjuk az is nagyon meghatározó tud lenni, hogy a sportoló szempontjából, mert amit a bíráskodásra elmondtál, az természetesen egyetértek, hát amikor egy egész aréna skandálja egy bíró ítélete után, hogy ez hibás döntés volt, akkor nyilvánvalóan átfut az agyán, hogy esetleg keresetlen szavakkal illetik, hogy átfut az agyán, hogy akkor legközelebb hogy ítéljek. Hogyha most csak a sportolókra figyelünk, akkor gondolom, itt mérkőzésen belül, meg egy sportoló lelki dinamikáját figyelve, hogy nagyon meghatározó mondjuk az első lövésed, bejön-e vagy sem, és hogyha nem jön be, hogy akkor az most levisze téged a földre, vagy tudsz tovább lépni, és újra megpróbálod, szóval rengeteg kérdés, persze.
Igen, itt nagyon sok kérdés felmerül. Én azt szoktam mondani, hogy alapvetően minden részletes szituációra, helyzetre nem lehet senkit felkészíteni, ugyanúgy, mint a hétköznapokban. Nem lehet minden dologra felkészülni, ami majd az életünkben történik, viszont arra felkészülhetünk, hogy hogyan fogunk ezekre reagálni, és ugyanúgy a sportolók is. Akár korábbi negatív élmények alapján, hogy azt is át tudták fordítani később pozitívra, ugyanezeket be lehet vinni egy mérkőzésre. Tehát, hogyha mondjuk nem sikerül az első gól, és nem lesz belőle gól a dobásból, akkor ugyanúgy azért merjen odaállni, és ne legyen az, hogy akkor elbizonytalanodik, hiszen ott a nyomás, hogy most akkor ezt be kell lőni, de az előző nem ment be, és ugye ilyenkor rengeteg gondolat jöhet, és egy meccset nagyon, vagy egy meccsben nagyon könnyen ki tudja őket zökkenteni az, hogy elkezdenek gondolkodni ezen. Tehát, hogy ezeket nagyon hamar meg kell állítani, és vissza kell tudni fókuszálni a mérkőzésre, és igenis az az önbizalom, amivel ott vannak, vagy az adott készségnek a magabiztossága az ne tűnjön el.
A közösségi médiának szentelni fogunk egy pár percet, és kifejezetten egy párizsi olimpiai történést vagy jelenséget hoznék most fel. Ugye Iman Halif algériai boxolónőről van szó, aki ugye korábban a tavalyi évben azt hiszem nem indultott el az ökölvívó világbajnokságon, mert megbukott a nemi teszten, most viszont a Nemzetközi Olimpiai Bizottság engedélyezte, hogy elinduljon, és hát elképesztő, majdhogy nem azt kell mondanom, hogy gyűlölet cunami sugárzott végig mondjuk a magyar közösségi médián, és szerintem nem csak a magyaron. Tehát mondjuk Imán Halifnek mindenféleképpen ezt muszáj volt valahogyan kizárnia, csak hát ugye felmerül a kérdés, hogy akkor ekkora külső zaj van, azt ki lehet-e zárni igazából. Mi magunk is gyakorlatilag a nap 24 órájában kis túlzással használjuk a telefonunkat, hát valószínűleg a sportolók sem feltétlenül kivételek ebből a szempontból, vagy biztos ők is sokat használják a közösségi médiát.
Akkor az utolsóval kezdenék így elsőként. A közösségi médiát azért a sportolók szerintem egyre tudatosabban kezelik, tehát nyilván egy világversenyen nem véletlenül halljuk azt szerintem egyre több nyilatkozatban, vagy előre, vagy utólag, hogy amúgy nem olvassák ezeket. Nyilván itt ebben az esetben egy olyan mértékű, tényleg egy média cunami indult meg, és egy utálati, hát nem is tudom, hogy mi lenne a legjobb kifejezés
erre. Hát ilyen össznépi virtuális koncolás, vagy nem tudom.
Igen, és ez nem tényleg, csak a magyarok igen. által, tehát hogyha megnéztük a nemzetközi sajtót, ott is nagyon sok helyen előjött, tehát hogy ez egy olyan központi téma lett, és valaki annyira ki lett emelve ebből az olimpiai közegből, és ennek a biztonságos közegéből, amire azt mondom, hogy szakmai szempontból ez egy, hát nem is tudom, hogy ő hogy vitte ott tovább ezek után, és hogy nem tört meg. Nyilván állást foglalni nem szeretnék most ebben az ügyben.
Nem most csak magát ezt a jelenséget, hogy ezt a
jelenség. Ebben az esetben én azt mondom, hogy azért elképesztő mentális erősség kell ahhoz, hogy valaki utána ezt tovább tudja vinni. Nyilván itt azért, amit ő kapott, azt át lehet fordítani motivációra, és egy plusz löketet tud adni. Tehát, hogy azért ez ebbe a formában másoknál is megjelenik, hogy akár, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a magyar csapatok ellen néha azért ugye a franciák ellenük szurkoltak, és ugye nagyon nagy közönség volt, meg szurkolói táborot, ezeket azért a sportolók már előre tanulják, és tele készülnek arra, hogy ezt át tudják forgatni, és inkább egy löketet adjon nekik, mint sem, hogy lehúzza őket. De itt amúgy szerintem ennél a jelenségnél tényleg nagyon fontos, hogy megnézzük mind a két oldalt mentális szempontból, hiszen az egyik sportoló, akár a magyar sportolót nézzük, akár az előtte lévő olasz sportolóhölgyet, hogy nagyon nagy támogatást kapott, és nem csak a saját nemzetétől kapta ezt, hanem elképesztően sok nemzet és sok híresség is kiállt mellettük. Tehát ami szerintem eddig nem volt annyira gyakori, hogy egyre inkább a hírességek is bevonják ugye őket így az olimpiába, hogy fent tudják tartani a nézettséget is, meg az érdeklődést, és ezáltal nagyon sok híresség is állást foglalt ebben, ami nem mondom, hogy feltétlen egy jó dolog, de nyilván valamilyen irányba elvitte. Viszont itt tényleg az, hogy egy pozitív löketet is tud adni, illetve az, hogy a koncentrációt meg kell tudni tartani egy ilyen szituációban, és szerintem ez az az időszak, ahol kifejezetten fontos az, hogy a közösségi médiát, vagy annak a használatát, vagy akár a cikkeket félre tudják tenni a sportolók, és igenis 2-3 hétig ezzel nem foglalkozni.
Egyébként akár mondjuk az olimpiai faluban létezve ilyenkor nyilván ez egy elég privát dolog, hogy a sportolónak ott van a telefon a kezében. Az edző oldaláról jöhet javaslat erre, hogy most ezt ne használd, vagy hát nem akarok elmenni szélsőségesebb esetekben, nyilván nem fogja elkobozni senkinek se a telefonját. Tényleg hogyan lehet ezt kizárni? Csak be kell kapcsolnod a wifi-t, és akkor már ott vagy a közösségi médián.
Egyrészt szerintem most már ugye ezért a közösségi média oldalak is, meg az applikációk is, vagy le tudjuk törölni, vagy deaktiválni tudjuk ezeket a fiókokat bizonyos időszakokra. Tehát tényleg nagyon sok módszer létezik arra, hogy kicsit ki tudjuk ezt zárni. Az edző részéről szerintem azt kell megérteni, hogy amikor mondjuk egy ilyen nagy világesemény van, és sporteseményről beszélünk, itt mindenkinek ugyanaz a célja. Tehát az edzőnek, a sportolónak mindenkinek ugyanaz a célja, és általában egy olyan jó kapcsolat azért meg szokott lenni edző és csapat vagy sportoló között, hogy ezt közösen el tudják dönteni, illetve azért ezek a sportolók, akik kint voltak most Párizsban is, nem egy világversenyen voltak már, tehát ők azért általában már tudják, hogy mi az a mennyiség, vagy mi az a módszer, ami nekik a leginkább bevált, és általában azt szokták már használni.
Az elmúlt percekben Zrubesz Zsófia sportpszichológust hallották. Most pedig azzal folytatjuk a műsort, hogy hamarosan Budapesten rendezik meg a világ 5. legnagyobb sporteseményét, nevezetesen a sakkolimpiát, amelyet szeptember 10-e és szeptember 23-a között rendeznek. A magyar válogatott a női és a férfi mezőnyben is több csapattal képviselheti magát, és hát lesznek nagy visszatérők. Minden továbbiról pedig a Magyar Sakkszövetség elnökét, dr. Polyánszky Zoltánt kérdezem.
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
Hamarosan, szeptember 10-én, kedden elindul, és egészen szeptember 23-áig Budapesten zajlik a Sakk Olimpia, amely hát egyértelműen kijelenthető, hogy a sakk számára a legfontosabb verseny, egyébként egy 2 évente rendezendő nemzetközi versenyről van szó. Tényleg itt a világ országainak legjobb válogatottjai mérik össze tudásukat, ez egy nagyon nagy jelentős esemény, amely Budapesten lesz idén, a legutóbb 2022-ben Indiában volt. Az eddig elmondott információk helyesek voltak, ugye? 2 évente legutóbb Indiában volt, és egyértelműen a legnagyobb színpada a sakk világának mindez.
Ez a része tökéletesen igaz, egyetlen kicsi pontosítást tennék, hogy nem csak a világ legerősebb válogatottjai mérik itt össze erejüket, ez egy különleges dolog, és ezért is tekintjük a legnagyobb sakk ünnepnek, mert valóban a legrangosabb csapatverseny, tulajdonképpen egy csapatvilágbajnokság, de nincsen rá kvalifikáció, hanem a világ összes országa benevezhet erre egy csapatot, és itt lehet velünk, tehát az egész világ sakk közössége ilyen értelemben egyesítve van a sakkolimpiai égisze alatt.
Hát akkor itt most adja is magát a kérdés, hogy hány ország nevezett, és hány ország lesz akkor itt Budapesten?
Hát nagyon-nagyon magas szám. Tehát egy rekord részvételre számítunk. Eddig 196 férfi csapat és 184 női csapat nevezett be. Ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy a női csapatok száma az eddig 162 volt a legmagasabb, úgyhogy ez egy ugrásszerű növekedés köszönhetően a Nemzetközi Sakkszövetség női sakkal kapcsolatos női sakot ösztönző projektjének is. Másfelől meg egy érdekes dolog ez, hogy hány ország, mert valahogy úgy alakul, talán kicsit a futballból ismerjük ezt, hogy mondjuk nem a Skócia azért nem egy önálló államisággal rendelkező ország, hanem Nagy-Britannia része jogi értelemben mégis önálló csapata van. Hát ez sok esetben így van a sakkban is, tehát amikor a Holland Antillák vagy Puerto Rico, vagy éppen Wales csapatára gondolunk, akkor vajon ez önálló országként nevezhető-e meg? Minden esetre 196 tagszervezete a Nemzetközi Sakkszövetségnek, és a férfi mezőnyben benevezett, és 184 pedig a nőiben.
És a csapatverseny lebonyolítása az hogy fog majd kinézni? Hány mérkőzés játszanak majd a csapattagjai, és milyen leosztásban?
Minden csapat 11 mérkőzést játszik egy másik ország ellen. Ez egy úgynevezett svájci rendszerű lebonyolítás, tehát összesorsolják a bizonyos elvek mentén az első fordulóban a csapatokat az első fordulóra, és aki ott nyer, annak egy pontja lesz, egy csapatpontja lesz, és az tovább lép a második fordulóra, és ott olyannal párosítják össze, aki szintén nyert az első fordulóban, és így mindig a megfelelő pontszámmal rendelkezőket összepárosítják, és aztán 11 forduló után győztes csépetnek.
Tehát akkor 11 forduló után, akkor a legtöbb ponttal álló csapat az sakk olimpiai bajnoki címet szerez.
Ez így van.
Akkor nem egyenes kiesés, hanem ilyen pontgyűjtéses rendszer.
Ez egy pontgyűjtéses rendszernek is nevezhető, úgynevezett svájci rendszerű lebonyolítás, így van.
És akkor térjünk oda-vissza, hogy ugye említette, hogy nem volt kvalifikáció, viszont tényleg itt lesznek a legjobb sakkozók a világon. Most Magnus Carlsen vezeti igaz a világranglistát, ő is itt lesz például Norvégia színeiben, vagy Norvégiát képviselve?
Benevezett, igen, a norvég válogatott színeiben benevezett, ő játszik a norvég első táblán, úgyhogy nagyon örülünk neki, és a jelenleg regnáló kínai világbajnok Ding Liren szintén a kínai válogatott tagjaként itt lesz, a hollandoknál itt lesz Anish Giri, tehát a top játékosok jobbára elfogadták a válogatottjaik felkérését arra, hogy szeretett játszanak az olimpián.
És a magyar válogatottról mit kell tudni? Azt hiszem, hogy a legtöbb szó mostanában, hogyha magyar sakkról beszélünk, vagy magyar sakkozókról beszélünk, akkor
Rapport Richárdot érintette, és az ő pályafutását itt végig figyelve az elmúlt években meglehetősen kalandosra sikeredett, hát emlékezhetünk, hogy átváltott román színekre, majd most már megint magyar színekben fog versenyezni az olimpián magyar színekben?
Természetesen Rapport Richárd egy magyar sakkozó, az, hogy volt ez a kellemetlen kitérő, amire ő is félig meddig rákényszerült, hogyha az egyéni karrierjét tekintjük. Ez egy sajnálatos vargabetű volt, azonban itt van velünk, és ő játszik a magyar válogatott első tábláján, és hát hasonló örömmel szeretném említeni Lékó Péter visszatérését, aki 2018 óta nem vett részt magyar színekben versenyen, és ő is a válogatottban vállalta a játékot. De valóban ez a két játékos teljesen érthető módon elvitte a fókusz az elmúlt időszakban a sakkal kapcsolatos hírek tekintetében, de hát Magyarország mind a férfi, mind a női mezőnyben 3-3 válogatottat nevez be, mint rendező ország, tehát összesen 30 sakkozónk lesz jelen, akik minden fordulóban játszanak, ugye 15-en a férfi és 15-en a női mezőnyben. Egy meccsen nem mind játszanak, vagy 5 fős csapatból mindig 4-en játszanak egyszerre. A lényeg, hogy ez a 30 ember, ez mind kiváló játékos, és mind vagy már bizonyították, hogy képesek erőn felül küzdeni a hazájukért, vagy pedig elmúlt időszakban tapasztalatok alapján jókunk van azt hinni, ha még nem voltak olimpikonok eddig, hogy erre képesek. Úgyhogy én azt annak örülnék, meg azt remélem, hogy azért a magyar nyilvánosság is mindannyiuknak az eredményeit követni fogja.
Ez biztosan így lesz. Egyébként milyen esélyei lehetnek a magyar csapatoknak? Van-e valamilyen várakozás megfogalmazva velük kapcsolatban?
Nekem várakozásom nincsen, az én feladatom az, hogy megteremtsem azt a motivációs környezetet, amiben ők megfelelő és reális célokat tudnak kitűzni, és belekerülnek egy olyan helyzetbe, ahol felszabadultan és a legjobb sakjukat az asztalra téve tudnak játszani. Egyébként magyar férfi első válogatott az a 9. helyről rajtól, a magyar első női válogatott a 14. helyről rajtól. Hatalmas küzdőképességről tettek már többször tanú bizonyságot, most csak elég a 2022-es indiai olimpiára gondolni, amit ön is említett. Ott végül a 8. helyre futott be az akkor 10-valahanyadik helyre rangsorolt férfi válogatott egy fantasztikus hajrával. Hát én nagyon bízom benne, hogy a hazai pálya az inkább erőt ad, mint hogy valami fajta nyomasztó körülményként hason, semmi ok nincsen erre. Az eredmény elvárások azok nem úgy néznek ki, hogy bárhanyadik helyre kötelező lenne befutniuk, és akkor történik valami, vagy hogyha nem, akkor nem. Hanem én tényleg azt szeretném, hogy mindenki felszabadultan és a legjobb sakját az asztalra téve játszon.
Sorsolás egyébként már volt, tehát azt tudjuk, hogy a magyar női és férfi első csapat mely nemzet válogatottjával fog megmérkőzni először?
Nem volt sorsolás, ez az olimpia legelején lesz, én úgy gondolom, hogy 10-én. Tehát az első forduló az mindig egy lutri ezekben a svájci rendszerű sakversenyeken, az egyéni versenyeken is így van. Nagyon sok esetben az adott forduló napján tudja meg, de azért nem probléma ez a csapatoknak, mert sorba rendezik őket erő szerint. És akkor, ha van mondjuk, most mondok egy példát, 100 csapat, akkor az első az 51-kel játszik az első fordulóban, a második az 52-kel, és itt olyan nagy az erőkülönbség ebben a mezőnyben, hogy igazából egyik csapatnak sem probléma, hogy aznap tudja meg, mert arra az ellenfélre valószínűleg még keveset kell készülni. A későbbi fordulókban is ugye előző nap tudja meg a sorsolást, az ember jellemzően késő este, koronantól indul a készülés, hát aki éjszakai bagolya, az éjszaka készül, aki nem, az alszik egy kicsit, és másnap korán kell.
Amit korábban említett Lékó Péter visszatérésére, én eléggé felhúztam a szemöldökömet, az egy eléggé szenzációs hír. Ő akkor 6 éve nem versenyzett gyakorlatilag, hivatalos verseny nem indult el, feltételezem, ugye végig ezen idő alatt is edzett, vagy sakkozott, szóval, hogy formában tartotta magát.
Lékó Péter, azt kell mondanom, hogy az egyik legprofesszionálisabb játékosunk. Egyébként 2019-ben klubcsapat Európa-bajnokságon leült, és a német sakk csapatbajnokságban, a német sakk Bundesligában azért váltott néhány játszmát az elmúlt években. A magyar válogatott színeiben valóban nem játszott 2018 óta. Nincs kétségem a felől, hogy maximális intenzitással készül. Péter amúgy is egy maximalista alkat, és emellett pedig nyakig benne volt a sakkban, hiszen közben ő oktatóként, nevelőedzőként, majd mesteredzőként is, és kommentátorként is benne van a nemzetközi sakkvilágban. Folyamatosan látja az új dolgokat, az új trendeket, minden információval találkozik, ami releváns, úgyhogy nincs kétsége, hogy a felkészülésre jól sikerül.
De azt hiszem, aki nem szakértője a témának, viszont felületesen mindenképpen figyelemmel követi a sakkot, mint például én, az gyermekkorából emlékeztet, hogy a Lékó Péter mellett a nagy magyar nőjátékosra, Polgár Juditra esetleg ő is visszatérhet, vagy róla nincs szó?
Judit nem nem döntött úgy, hogy visszatér a sakkhoz, viszont az ő sakkaktivitása is abszolút kiteljesedett többek között abban a sakkpalota programban, amit ugye egy gyerekeket célzó sakkon keresztül oktató, sakk logikájával oktató program, aminek most is lesz egy fontos helyszíne, a Sakkolimpia Expo-n, ami a versenyterem mellett lesz ugyanott a bokcsarnokban, csak nem az A csarnokban, hanem a C csarnokban. Ott lesz egy elég jelentős terület, ahol a sakkpalota program bemutatásra kerül, úgyhogy mindenkit biztatok, különösen aki egy gyereke van, hogy menjen oda, nézze meg, és vonódjanak be, nagyszerű programok lesznek. Juditék menedzselik, Judit egyébként a nemzetközi sakkvilágban is benne van, a Nemzetközi Sakkszövetségben az elnöknek a tanácsadója, folyamatosan utazik, és a sakknak viszi a hírét, és nagyköveteként jár el, úgyhogy Judit is aktív a sakkvilágában, de ő játékosként most nem tért vissza.
A legmagasabb élőpontszámmal rendelkező magyar férfi sakkozó most Rapport Richard, igaz? És a nőknél ki egyébként a ranglista vezetője?
A nőknél ott egy nagyon szoros verseny alakult most már ki. Van ugye a vietnami származású, de évtizedek óta a magyar csapatot erősítő Hoang Chang, aki az élen van, úgy tudom, pár értékszámmal előzi meg Gál Zsókát, aki ugye itt a fiatalok között a magyar női sakk új legnagyobb reménysége. Ők nagyjából most már fej-fej mellett vannak az élen, úgyhogy ők ketten most a legjobb magyar női játékosok.
Az interjú vége felé kicsit beszélgessünk arról, hogy mégis mondjuk úgy sport turisztikailag mit hozhat ez az esemény Magyarország számára. Ugye, hogyha jól számolom, akkor nagyjából 2 héten keresztül fog zajlani ez az esemény, iszonyatosan sok csapattal. Hol lesz helyileg, a bokcsarnokot említette talán, mennyi szurkolóra számítanak, és ugye itt kísérő delegáció is lesz, szóval mennyire fog megtelni, vagy mennyire telhet meg Budapest a sakk iránt érdeklődő szurkolókkal, vagy éppen professzionális stábtagokkal?
Valóban a bokcsarnokban lesz, van, aki szimacsarnokként ismeri még régebről, tehát ez a Puskás Aréna melletti területen 3 nagy csarnok, az egyikben lesz maga a verseny, a másikban lesz ez a mindenki számára elérhető expo terület, rengeteg aktivitással, sakversennyel, szimultánnal, beszélgetésekkel, és hát a B-csarnokot pedig az egy backstage. Na most visszatérve a kérdésére, turisztikai szempontból én 3 részre bontanám ezt. Egyrészt vannak maguk azok a személyek, akik regisztrálva vannak a versenyre, vagy játékosként, kapitányként, vagy éppen versenybíróként, kísérőként, szülőként, média munkásként. Ezeknek a száma el fogja érni a 3500-at, ezt már most látjuk. Ez önmagában véve egy olyan tömeg, akik amikor éppen nem a versenyen vannak, akkor itt vannak Budapesten, és fogyasztanak, arról nem beszélve, hogy szállodai szobát foglalnak 2 hétre, és ott is fogyasztanak. A turisztikai rész másik része, hogy van egy olyan, hogy sakkturista. Ezt nehéz elhinni annak, aki ebben nincsen benne, de igenis az a helyzet, hogy a sakkolimpiákra a világ mindenféle országaiból jönnek emberek, és Budapest egy olyan központi hely, és Európában meg azért környező országokban több embernek van jobb jövedelme, mint mondjuk egy ázsiai helyszín esetében a környező országokban, hogy azért arra számítunk, hogy több ezer ember Budapestre látogat ezért, mert eleve korábban is azt mérték, hogy 2-3 ezer ember elutazik a sakkolimpiákra. Itt most ez a szám lényegesen nagyobb lesz, és a harmadik meg az online elérés, amit nem szabad bagatelizálni, tehát ami az online közvetítésében az olimpiának, ami lesz idegen nyelvű, meg magyar nyelvű közvetítés is, ami oda bekerül adott esetben reklámként, vagy országimásként, az bizony-bizony hathat a későbbi turisztikára tekintettel, hogy több millióan követik naponta éve ezt az eseményt. 2018-ban Grúziában 3 milliós nézettséget mértek, és azóta volt egy hatalmas online boom a sakkban. A Covid ideje alatt ez a sportág az online térben megerősödött, volt egy kiváló amerikai sorozat, az is sokak érdeklődését fölkeltette. Tehát én azt mondom, hogy nem túlzok, ha 7-8 milliós online nézettséget vizionálunk erre az eseményre.
Ez a sakkturizmus kifejezés tényleg nekem is újszerűen hatott, de azt meg lehet mondani mondjuk, hogy mely európai országban van jelen leginkább ez a jelenség, vagy hol van a legtöbb olyan fanatikus, sakk iránt érdeklődő szurkoló, aki elutazik a különböző nagy eseményekre. És egy másik alkérdés ez, hogy Magyarországon mekkora tömeget jelenthet mindez?
Magyarországon mindenkelőtt van 4500 regisztrált sakkozó, akiknek versenyengedélyük van, és akkor ehhez jönnek a sakkszeretők, ugye hányan játszanak az interneten, hányan játszanak otthon a családokban, ezt nagyon nehéz felmérni, de biztos vagyok benne, hogy több tízezerre tehető azoknak a száma, akik szeretik a sakkot, és valamilyen szinten, valamilyen időközönként művelik is. A külföldi kérdésre vonatkozóan ezt nagyon nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy ez egyrészt azért ilyen jövedelmi helyzet kérdése is, hogy ki mit engedhet meg magának, meg hogy elutazzon 2 hétre vagy pár napra egy sakkolimpiára, de az biztos még egyszer, hogy Európában sokkal nagyobb azoknak a száma, akiknek ez egy könnyen elérhető esemény, és ide utazik, mint mondjuk, hogyha egy sokkal távolít helyen lennénk, vagy egy szigeten, ahova nehéz eljutni.
Az elmúlt percekben a Magyar Sakkszövetség elnökét, dr. Pojánszky Zoltánt hallották, és ennyi fért a mai Sportértékbe. Köszönöm szépen a figyelmüket, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk majd a 17 órai híreket követően. További szép napot kívánok mindenkinek, búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc, viszont hallásra.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.